Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kicsit bizonytalan vagyok ezzel az előadással, hagy áruljam el, mert abszolút laikusként álltam ehhez a témához, hiszen történészként kilóg ez az időszak a szakmai érdeklődésemnek a fókuszából, hiszen igazából nem szívesen lépem át a II. Világháború által határt. Másrészt pedig nem voltam részese sem a 89-es eseményeknek olyan szempontból, hogy aktívan bekapcsoltam volna, hiszen épp akkor töltöttem a sorkatonai szolgálatomat, és én teljesen más nézőpontból láttam az eseményeket, meglehetősen elszigetelve mindattól, ami történt innen a társadalomban, de természetesen a laktanyán belül is történtek akkor események, de az egy egész más nézőpont. Talán azért is adtam az előadásomnak azt a címet, hogy szempontok a magyar pártok genézisének a problémájához, mert itt a hangsúly a szempontokon van, tehát nem igyekszem egy komplex képet adni, hiszen igazából arra nem vagyok talán felvértezve, hanem megpróbálok néha megközelítési szempontot hozzátenni ehhez. Azzal kezdeném, ami már itt elhangzott, kicsit a források és a történészi megközelítés problémájával, hogy 20 év eltelte, bizonyos mértékben elég sok idő egy politikai garnitúra számára. 20 év alatt egy politikus teljesen el tud használódni, hogy így mondjam, viszont nagyon rövid idő 20 év a történész számára, hiszen a történészek általában úgy érzik, hogy nem adhat még kellő távlatot, ha csak 20 év telt el egy esemény óta. Talán ennek is köszönhető, hogy nem nagyon igyekezett a történész társadalom még feldolgozni mindazt, ami 20 évvel ezelőtt történt. Nem azt mondom, hogy fehér foltnak tekinthető ez a tudomány térképén, de azért egy-két ceruzavonáson kívül más nem nagyon került fel erre a lapra. Mit említhetnénk meg, kik foglalkoztak már ezzel, hogy így mondjam, tudományos igénnyel? Nagyon fontos ebből a szempontból a Fórum Intézet kiadványa Magyarok Szlovákiában 1989-2004 című kiadvány, amelyben van két szerző, akik érintettek is voltak az eseményekben, az egyik Öllős László, a másik pedig Sándor Nóra, akik azt hiszem, hogy egy nagyon igényes és jó elemzést tettek le az asztalra. Megemlíthetném Gyurcsik Ivánt, aki a régió egyik 1996-os számában foglalkozott a szlovákiai magyar pártoknak a karakterével. Vagy megemlíthetném Tóth Károlyt, aki a szlovákiai magyar intézményrendszer fejlődéséről írt tanulmányában foglalkozik egy kicsit a pártokkal, illetve az ellenzéki struktúrákkal. Ha a szlovákiai magyar félről Magyarországra tenném a hangsúlyt, akkor ott mindenképpen Bárdi Nándort említeném meg, aki az egyik fórum társadalomtudományi szemlében meg ilyen tanulmányában nem a szlovákiai magyar kisebbséggel, hanem az egész Kárpát-medencei magyar kisebbségpolitikával foglalkozott, de ott olyan megállapításokat tett, amely érvényes a szlovákiai magyar pártokra is. Tehát ezek az előzmények, amelyekre én támaszkodni tudtam. Mire tudtam még támaszkodni? Hát részben tudtam támaszkodni az itt a levéltárban megjelent felelhető forrásokra, de igazából, ami számomra legfontosabb volt, az a kötet, amit majd ma délután fogunk bemutatni, hiszen azok az oral history interjúk nagyon jó alapanyagot jelentettek egy ilyen bevezető vagy ilyen előadás elkészítéséhez. Előadásomban először szeretném egy kicsit felfrissíteni a jelenlévők emlékezetét, és nagyon röviden szeretném felmutatni a három magyar párt kialakulásának a kronológiáját, majd ezt követően pedig néhány szempontot szeretnék ehhez felvonultatni. Tehát nagyon röviden, szikáran a tények a következők. 1989. november 18-a Vágsellye, megalakult a független magyar kezdeményezés. Akkor még nem standard politikai pártként, hanem sokkal inkább egyfajta polgárjogi mozgalomként indul ez el, de mire tulajdonképpen a nyilvánosság elé lépnek, az idő túlhalad ezen, és gyakorlatilag pártként, de facto pártként jelennek meg a közvélemény előtt. 89. november 22-én megalakul a nyilvánosság az erőszak ellen koordinációs bizottsága, és ebben kezdettől fogva teljes jogú tagként ott van az FMK is, illetve az ő képviseletükben Szigeti László és Gröndöl Lajos. 89. november 24-én kiadja az FMK az elvi nyilatkozata. És nagyon fontos, hogy ugyanezen a napon Pozsonyban megalakul a Csehszlovákiai Magyarok Fóruma, amelynek a kezdeményező Dobos László. 89. november 25-én a magyar szervezetek tartanak a Csemadokba egy megbeszélést, amelyet a Csehszlovákiai Magyarok Fóruma hívott össze, és ahol Doboseik előterjesztik az egységes szlovákiai magyar képviselettel vonatkozó elképzelésüket, amely elképzelést egyébként a későbbiekben, de maradt helyszínen is a rendszerváltás, így mondjam, aktív magyar szereplői, gondolok itt a diák hallózat képviselőre, vagy az FMK képviselőire elutasítanak. December 5-én Dobos László bejelenti, hogy a Csehszlovákiai Magyarok Fóruma indulni kíván a választásokon, és az a célja, hogy egyetlen mozgalomba tömörítse az összes szlovákiai magyar. December 17-én az FMK országos gyűlése elveti az etnikai alapon szerveződő egységes magyar politikai képviselet tervét. December 30-án felhívás jelenik meg az Újszóban, hogy alakuljanak magyar kereszténydemokrata klubok. Ez egy nagyon fontos dolog az MKDM kialakulási szempontjából. 1990. január 5-én, 6-án Szencen zajlik a Csemadok Központi Bizottság elnökségének az ülése, ahol fontos elvi döntések születnek arról, hogy vállaljon-e a Csemadok szerepet, politikai szerepet. A döntés az, hogy maradjon kulturális és társadalmi szervezet, miközben azt is hangsúlyozzák, hogy szükség volna egy etnikai magyar párt létrehozásra. 90. január 15-én a Csemadok elnökség előtt Duray Miklós felvázolja egy nemzetiségi párt megalakításának az esélyeit. 90. január 18-án a nyilvánosság az erőszak ellen és a KDH felhívására FMK szervezni kezdi az alakuló magyar kereszténydemokrata mozgalmat. Tulajdonképpen FMK-ból indul, de ezt mindannyian. Február 7-én megjelenik az Együttélés politikai mozgalom programnyilatkozata. Február 24-25 Komáromban megtartott az első közülését az FMK. Elnöke Tóth Károly. Március 1-én az SK belügyminisztériumon bejegyezte az Együttélés politikai mozgalmat. Március 17-én első országos közgyűlését tartotta az MKDM, ahol több alternatíva közül az önálló mozgalom mellett döntenek. Március 30-án az Együttélés és az MKDM választási koalíciót köt. Március 31-én az Együttélés Pozsonyban megtartott az alakuló kongresszusát, a mozgalom elnökévé Duray Miklóst választottak. Március 31-én az FMK második országos közgyűlése, ahol döntés született arról, hogy a nyilvánosság az erőszak listáján indul a választásokon. És tulajdonképpen itt le is zárnám én a kronológiát, mert úgy érzem, hogy gyakorlatilag 89. november 18 és 90. március 31 között lezajlottak azok a fontos események, amelyek eredményeképpen gyakorlatilag az első szabad választásokra három magyar politikai szubjektum fog, első választásokon három magyar politikai szubjektum fog indulni. Ha most már ezt értékelni szeretném, akkor el kell mondani azt, hogy a mai szlovákiai magyarok mai generációja számára teljesen természetes módon ezt a 89-et érzékelik az önálló magyar politika kezdetekén. Történészként azonban látom, én azt látom, hogy ez nem így van, hiszen az önálló magyar politika kezdetei visszanyúlnak 1919-1920-ig, és hogyha én ezt az 1920-tól vegyük 20-at alapul, eltelt ennyi 90 évet lehet most már mondani, 90 évet veszem alapul, akkor azt a magyar politika szempontjából alapvetően négy nagy időszakra lehetne osztani. Az első időszakot az első Csehszlovák köztársaság időszaka jelenti, amikor a szlovákiai magyarságnak egyfajta plurális politikai képviselete volt, a több magyar párt, erre még vissza fogok térni. A második korszak a 39 és 45 közötti időszak, amikor a szlovákiai magyarság egy kisebb része a szlovák állam keretén belül élt, és akkor is volt a szlovákiai magyaroknak önálló politikai képviselete. A fasiszta jellegű szlovák állam politikai berendezkedés azonban a pluralitást azt már nem tette lehetővé, tehát nincs szó már több síkú politikai megjelenésről. Aztán 1945-től természetesen 48-ig nincs lehetőség semmiféle politikai képviseletre, majd 1948-tól is csupán a Csehszlovák kommunista párt keretén belül történhet meg valamiféle önálló értékek vagy önálló kezdeményezések artikulálása, és aztán 89 tulajdonképpen megint a válaszol, amikor újra megteremtődik az önálló magyar politikai képviselet lehetőség. Természetesen azt is figyelembe kell venni, hogy mi most három partról beszélünk, de 89-ben még nem lehetett tudni, hogy ez három part lesz, hiszen 1989-ben nagyon úgy nézett ki, hogy önálló baloldali magyar part is alakulhat, illetve ha megnézzük a 89-90-es eseményeket, akkor azt látjuk, hogy az akkor kialakuló csehszlovák mezőgazdasági parton belül, vagy azt hiszem ennek a partnak több neve is volt, nagyon komoly szerepet játszott valamiféle magyar kezdeményezés, és ott is úgy nézett ki, hogy annak a partnak is lehet majd egy magyar vonulata. Azt feltehetjük a kérdés, hogy mennyire törvényszerű az, hogy így alakult, hogy ez a három magyar part alakult ki. És én amikor ezt átgondoltam, akkor arra jutottam, hogy több szempont befolyásolt ezt. Ezek a szempontok az én felsorolásomban a következő. Egyrészt a történelmi tapasztalatok és hagyományok. Aztán nyilvánvalóan befolyásolt a szlovákia magyar part szerkezet kialakulását a rendszerváltásnak a jellege. Befolyásolta az a politikai társadalmi közeg, amelyben ez megtörtént. Befolyásolta a partállammal szembeni magyar ellenzéknek az ereje és jellege. Befolyásolták a part alakító szándékok. És befolyásoltak bizonyos mértékig azok a tapasztalatok, amelyeket a szlovákiai magyar tényezők, tehát azok, akik alakították az eseményeket, részben a külországi párhuzamokból vontak le, tehát mondjuk a magyarországi tapasztalatok is bizonyos mértékig befolyásoltak. Természetesen ezek a tényezők nem egyforma szerepet játszottak. Például, hogyha mindjárt az első tényezőre térnék ki, a politikai hagyományokra, vagy a történelmi tapasztalatokra, akkor azt kell mondanom, hogy a rendszerváltás, a csehszlovákiai rendszerváltásban valószínűleg sokkal kisebb szerepe volt a történelmi tapasztalatoknak és hagyományoknak, mint a magyarországi. Magyarországon nagyon jól kirajzolódtak azok a folytatólagos vonalak, hagyományok, amelyek visszavezetnek bennünket akár egy korábbi időszakhoz, mondjuk a két háború közötti időszakhoz, míg Csehszlovákiában és különösen a szlovákiai magyarok között ezeket a vonalakat, ezeket a közvetlen kapcsolódási pontokat nem nagyon látni. Nem nagyon volt mihez visszanyúlni. Nyilvánvalóan a kommunista időszakhoz nem lehetett visszanyúlni. Az önálló első szlovák köztársaság időszakhoz szintén nem nagyon lehetett visszanyúlni. És így maradt tulajdonképpen a két háború közötti időszak, az jelenthetett volna egy példát a szlovákiai magyar közösség számára is, csak hogy ebben az időszakban a két háború közötti időszakról szinte semmit nem tudott a szlovákiai magyar társadalom. És ez a nem tudás, ez meglehetősen befolyásolta tulajdonképpen a pártprogramokat és az elképzeléseket is. Bizonyos fajta párhuzamok azért kimutathatók, de ezek nem túl erősek. Tudni kell az, hogy a két háború között alapvetően a szlovákiai magyar plurális társadalomban egy nagyon fontos választóvonal volt. Ez a választóvonal az volt, hogy hogyan álltak hozzá a szlovákiai magyar pártok a csehszlovák államhoz, annak a létezéséhez és a kormányzathoz. Ez alapján beszéltünk ellenzék és úgynevezett aktivista pártokról, amelyek együttműködtek a csehszlovák kormányzattal. Illetve nagyon fontos harmadik tényező volt még a kommunista párt, hiszen az pontosan a Dél-Szlovákiában volt a legerősebb. Ez a fajta, hogy így mondjam, felosztás lehetett volna, jelenthetett volna valamiféle előzmény, de úgy néz ki, hogy igazából ehhez senki nem akart visszanyúlni, és senki nem hivatkozott ehhez. Én meg vagyok győződve, hogyha megkérdezték volna 1990 elején az akkori szlovákiai magyar politikusokat, hogy kit tekintenek példának a 89, vagyis a 1938 előtti első köztársaságból, valószínűleg nagyon nehezen tudtak volna válaszolni. Talán a nép ezt a célt szolgálta, most nem tudom, Imre bent van-e, az, hogy amikor Vágsely megtörténik ez a konferencia, akkor Molnár Imre, ha jól tudom, kicsit a programtól, előzősen megkérdezte programtól eltérően, Eszterházy Jánosról kezd beszélni, mert ő mint fiatal történész érzékelte azt, hogy nem tud az itteni társadalom semmit azokról a politikai hagyományokról, amelyek a két háború között itt voltak. Természetesen vannak egyébként a korabeli helyzetben vannak visszautalások az első köztársaságra. Hogy olvastam az Oral History interjúkat, számomra például nagyon érdekes volt az, hogy Szigeti László azt mondja, amikor felvetődik egy nemzetiségi miniszternek a kinevezése, hát hogy neki azért jutott eszébe az első körben Popé Gyulának a neve, mert Popé Gyula írt arról, hogy annak idején Benes felajánlotta Eszterházynak, hogy Eszterházy vállaljon miniszteri tisztséget. Most úgy gondolta, Szigeti Laci mondta ezt, hogy az ő vállása szerint úgy gondolta, hogy valószínűleg erről senki más nem nagyon tud a szlovákiai magyarok között, tehát neki természetes volt, hogy Popé Gyulának ajánlotta a miniszteri tisztséget. Tehát ilyen nagyon gyenge kapcsolat volt ez. Szintén visszautal Durai Miklós, amikor az Együttélés harmadik kongresszusán elmondta az első Zarszalmadas című beszédet, akkor ő arra hivatkozott, mint pártelőzményre, hogy az Eszterházy János által a II. Világháború idején vezetett magyar párt is tulajdonképpen az összes nemzetiségnek a pártja volt, ezzel próbálta alátámasztani, hogy az Együttélés is az összes nemzetiség pártja volt, amivel egyébként tévedett Durai Miklós, hiszen a szlovák állam viszonyai között a magyar párt az csak a magyarokat képviselte, még azokat is nagyon harmatosan. Tehát ilyen analógiák voltak, de igazából más, vagy Janicsnál találtam még arra utalást, hogy az MKDM első 5 évét feldolgozó kiadványban Janics az MKDM előzményeként említi a két háború közötti országos kereszténysocialista pártot, de meg kell, hogy mondjam, az MKDM még csak nyomaiban sem emlékezett semmiben az OKAP a két háború közötti kereszténysocialista pártot, tehát inkább én csak Janics történészi vénájának tulajdonítom, hogy ő megemlítette, de ennek igazából gyakorlati jellege nem volt. Azt lehetne mondani gyakorlatilag, hogy a történelmi hagyományok nem sok szerepet játszottak szlovákia-magyar pártok kialakulásában. És nézzük meg a rendszerváltás jellegét. A rendszerváltás jellege nyilvánvalóan olyan mértékben befolyásolta szlovákia-magyar pártstruktúra kialakítását, hogy a csehszlovákia rendszerváltás az egy meglehetősen váratlanul bekövetkező esemény volt, és meglehetősen gyorsan lezajló esemény volt. És ez a váratlan és gyors esemény ez egy másfajta folyamatot indított el, mert ha megnézzük a magyarországit, hogy hasonlítsam össze, Magyarországon a rendszerváltás egy hosszadalmas, hanem azt mondanám, hogy programszerűen lezajlott eseménysor volt, ahol maga az állampart is hozzásegítette az ellenzéket annak a kialakulásához. Szóval tudjuk, hogy az MSZMP jótékony segítségével kezdték a Magyar Demokrata Fórumnak a struktúráját kiépíteni. Tehát ilyen szempontból ott volt idő, hogy az egyes pártoknak a karaktere elváljon egymástól. Még itt Csehszlovákiában olyan gyorsan történnek meg az események, hogy erre nem volt idő tulajdonképpen a rendszerváltás előtt, itt minden közben történt. Azért van az, hogy itt tulajdonképpen az FMK egyfajta gyűjtőpartként utólag visszanézve alakul meg, és az FMK struktúráiból hajtanak ki majd később azok az irányok, amelyekből létrejön az Együttélés, és amelyekből létrejön gyakorlatilag a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom. Tehát ez is egyfajta sajátosságot ad neki. És nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy milyen állapotban találta a 89 a szlovákia-magyar társadalmat. Erről majd részben volt szó. Hát el kell mondani, hogy az egész csehszlovákia társadalom bizonyos mértékig mély apátiában volt a normalizáció idején. És azt is hangsúlyozni kell, noha erről már szeretnek az emberek elfeledkezni, hogy a szlovákia-magyar társadalom többsége 1989 előtt baloldali gondolkodású volt, és a szocializmusnak a híve volt. Ez bizonyos mértékig meghatározta azt a reakciót, hogy a társadalom reagált. Mert ma szeretjük azt hinni, hogy 89. november 18-án azonnal kifolyt emberek az utcára, de valójában nem így van, az emberek nagy része azért még egy-két hétig igyekezett kivárni. Ahogy maguk a főszereplők is bizonytalanok voltak, hogy hogy fog reagálni a hatalom, hogy közbelépő hatalom, a kis emberek még inkább bizonytalanok voltak, és ez a kivárás az nyilvánvalóan azt is, abból is fakad, hogy sokan hittek ebben a rendszerben, noha látták a hibáit. Tehát csak lassan sikerült őket mozgásba hozni. Gyakorlatilag az, hogy viszont azzal azt mondom, hogy a szlovákia-magyarok többsége baloldali gondolkodású volt, azzal nem azt állítom, hogy azonosult volna a rendszerre, ugyanis a rendszerre való azonosulást megnehezítette az a hozzáállása, hogy ez a rendszer viszonyult a szlovákiai magyarokhoz. Hát azok a nemzeti homogenizáló törekvések, amelyek a 70-es, 80-as években jellemezték, hol nyíltan, hol takartan a csehszlovák rendszer, az megnehezítette, hogy a szlovákiai társadalom azonosuljon ez a rendszerrel. Illetve noha a kommunista pártnak jelentős tagsága volt a szlovákia-magyarok között, gyakorlatilag az országos pártelitbe nem nagyon tudtak magyarok bekerülni. Tehát ez is egyfajta távolságtartást eredményezett a szlovákia-magyarság és a rendszer között. Nézzük meg az ellenzék struktúráknak a szerepét. El kell mondani, hogy az ellenzéki struktúrák a szlovákia-magyar társadalom belül meglehetősen elszigetelt és szigetként léteztek csupán. Mégis nagyon jelentős a befolyásuk a szlovákia pártstruktúra kialakítására. Kifejezetten ellenzéki diszidens mozgalomként csak a jogvédőbizottság működött. noha az is kezdetben inkább csak az oktatást összpontosított, később, hogy így mondjam, bomlott ki a tevékenysége más irányokra is. De nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, amit egyébként Arnagy László felhívta a figyelmet az általa adott interjúban, hogy amikor megalakul a Kisebbségi Jogvédő Bizottság, és annak három alapvető alapítója van, Durai Miklós, Püspöki Nagy Péter és Arnagy László, ez a három ember a későbbiekben a három magyar politikai párt egyik meghatározó vezető lesz, tehát gyakorlatilag már ott, de kódolva volt tulajdonképpen a szlovákia-magyarság későbbi pártstruktúrája, és nyilvánvaló, hogy már akkor is voltak a gondolkozásukban különbségek, noha akkor ezek nyilvánvalóan nem jöttek elő, hiszen akkor egy valami ellen való összefogásról volt szó, és ezek a különbségek akkor még nem mutatkozhattak meg. A jogvédőbizottság azonban egy nagyon kis számú embert lehet csak fel. Máig nem született sajnos még egy alapvető történeti értékelés ennek a mozgalomnak a tevékenységéről. Annyit azonban el lehet mondani, hogy kb. Egy 20-25 főnek a tevékenységét jelentett a jogvédőbizottság, és ez nagyon kis szelete a szlovákia-magyar valóságnak. Van azonban egy másik fontos elem. Az az elem, amely viszont tízezreknek a gondolkodására is kiadhatott, ez pedig az, amit valahol azt hiszem, hogy Öllős László írja, úgynevezi a szlovákia-magyar félnyilvánosság. Tehát az a klubmozgalom, amely egyrészt az egyetemi klubokban valósult, másrészt a nyári művelődési táborokban valósult meg, ahová már nem csak 15-20-an jutottak el, hanem több százan vagy több ezeren jutottak el, és ahol gyakorlatilag olyan dolgokról is lehetett beszélni, ami nyilvánvalóan nem egyezett a rendszer véleményével, és ahol már megjelent a 80-as évektől a magyarországi, akkori magyarországi ellenzéknek a képviselői, elsősorban a nép nemzeti irányzat képviselői jelentek meg, de megjelentek ott már más gondolatok is. És tulajdonképpen ez egy nagyon fontos iskola volt a szlovákia-magyar értelmiség számára, hiszen ha megnézzük a mai szlovákia-magyar értelmiséget, azt lehet mondani, hogy kivétel nélkül valahol ezekben a ifjúsági táborokban, vagy nyári táborokban, ifjúsági klubokban szocializálódott. Hát nagyon fontos hozzátartozik ez a mai magyar értelmiséghez, hogy találkozott ezekkel a dolgokkal is. Nem véletlenül, amikor megint a Ural Historikra utalok vissza, többen is mondják azt, hogy amikor ott állnak 89 novemberében a tribünökben, tribünök alatt Pozsonyban, akkor úgy tűnik, hogy a háttérben álló magyarok, Szigeti László, Grendel Lajos és mások mondják meg, hogy mit kell csinálni, mert a szlovákia magyarok talán jobban felkészültek. Elméletileg jobban fel vannak készítve arra, hogy mit kell csinálni rendszerváltáskor, mint a szlovák kolléga, akik sokkal tanácsalabbak voltak ilyen szempontból. Ennek az egész mozgalomnak, ami az ifjúsági táborban jelentette, illetve azoknak a mozgóegyetemeknek, ahova az FMK-sok jártak, biztos befolyása van. És aztán nézzük meg még végül, hogy milyen elképzelések voltak a szlovákia-magyar politika megszervezését illetően. Én úgy, magamban úgy kategorizáltam, hogy két alapvetően egymással szemben álló elképzelés volt 89-90-ben arról, hogy milyen legyen a szlovákia-magyar politika. Az egyik elképzelést én úgy mondanám, hogy ez a hagyományos liberális demokráciák modelljének mintájára egyfajta plurális modellt képzelt el, amelyet nagyon korán Gyurovszky László egyik nyilatkozatában így fejezett ki már 89 decemberében. Idézem Gyurovszky Lászlót, azt mondja, hogy nem tudunk és nem is akarunk felvállalni mindent, ami a magyarokkal kapcsolatos. Társadalmunk pluralizálódik, és érdekképviselete is pluralizálódik, ha nem tudom kimondani. Tehát ez már jelzi ezt, hogy ez az egyik elképzelés. Ha a társadalom többszínű, akkor a politika érdekképviseletnek is többszínűnek kell lenni. Ennek az elképzelésnek én talán a legkidolgozottabb formája ott találtam meg, amit Öllős László nyilatkozott szintén ebben a kötetben. Lehet, hogy ez már egy utólagos visszagondolás, de Laci valahol azt mondja, hogy ők úgy képzelték el, hogy majd valamennyi szlovák releváns szlovák politika erőnek meg lesz a maga magyar párja, tehát a VPN-nek az FMK, tehát lesz egy liberális magyar erő, a kereszténydemokrata mozgalomnak a magyar kereszténydemokraták, és a szlovák baloldalnak meg lesz egy magyar baloldali pártja, és gyakorlatilag ez megint történészként mondom, ez nagyon hasonlít arra, ami egyébként az első köztársaságban a szudéta németek rendelkeztek, ahol minden cseh pártnak meg volt annak a szudéta németek képzése. És ez azért jó, ezt megint azt hiszem Laci mondja, hogy így gyakorlatilag bármelyik is van hatalmon a szlovák politika erők közül, mindig van egy magyar part, amely közel tud lenni a tűzhöz, és tud segíteni. Természetesen ez nem egyfajta szembenállás jelentene magyar partok között, hanem az, hogy pontosabb dolgokban egyeztetnének stratégiailag. És ennek tulajdonképpen még az is megölött volna a másik realitás, hogy ezzel egy tulajdonképpen lehetett volna igazodni a magyarországi viszonyokhoz is, hiszen nyilvánvaló ott is megmutatkozott. Volt egy konzervatív erő, az MDF, volt egy liberális, vagy akkor még két liberális, az SZDSZ és a Fidesz, és volt egy baloldal. Hát ez egy igazodás lett volna ehhez a modellhez is. Tudjuk, hogy hát ez volt az egyik modell, egy ilyen tiszta, többszínű politikai képviselet modellje. Én mondtam Laci, de akkor el is olvasom, mert most látom, hogy itt van nekem idézve tőle. Azt mondja Öllős László, független attól, hogy ki van kormányon, mindig legyenek a kormányban magyarok is, mindenkor ellenzékben is legyenek magyarok, most ezeknek a nemzetiségi kérdésben együtt kellene működni egymással. Független attól, hogy országos kérdésekben egymás versenytársak lehetnek. Ez volt az egyik modell. A másik modell, mint lehetséges modell, tulajdonképpen az a modell volt, amely kezdetben a 68-as generáció képviselt, és amely modellt aztán tulajdonképpen részben a 68-asokat félreállítva Durai Miklós akart aztán megvalósítani, ez pedig, egy, hogy így mondanám, az egységes magyar politikai képviseletnek a modellje. Én azonban úgy érzem, hogy a Durai meg a Dobos által, Dobosék által képviselt elképzelések között nem lehet egyenlőséget tenni, ugyanis számomra az a modell, amit a 68-as csemadlokosok képviseltek, én számomra úgy, az abból adódik, hogy ők nem nagyon értették meg a változások lényegét. Ők tulajdonképpen abból indultak ki, mintha még továbbra is létezne majd egy pártállam, ahol pártállamon belül a magyaroknak, hogy így mondjam, a kapun belül kell lenni egységesen. És ők ebből kifolyólag szerették volna ezt az egységes pártot vagy formációt megjeleníteni. Ennek az elképzelésnek volt szerintem az első kísérlete az a Csehszlovákia Magyarok Fóruma, amely jó részt azokra épül, akik azt a 33-as nyilatkozatot aláírtak, nem teljes mértékben, és amely, hogyha jók a forrásoknak az információi, bizonyos mértékig a Magyar Demokrata Fórummal ápolt volna szoros kapcsolatot Magyarországon. Tudjuk, hogy ezt a variációt az FMK és a diákok képviselői még akkor november 25-én Csemadokban elutasított. Aztán a Csemadokban ezek után felerősödött egy másik nézet, amely azt mondja, hogy akkor nem a Magyar Csehszlovák Magyarok Fórumát, hanem a magából, a Csemadokból kell egy ilyen egységes politikai erőt kialakítani. Mács József például ennek erős hangoztatója volt, Bauer Győző, Dobos is. Ezzel összefüggő Sándor Nóra jelzi valahol a tanulmányában, hogy szerinte Sidó Zoltánnak a javaslata, hogy ne csak pártok indulhassanak majd a választáson, tulajdonképpen ezt készítette volna elő, hogy lett volna tere a Csemadoknak egy ilyen választásokon. Tudjuk azt, hogy ez a modell azonban szép lassan megbukott, és ezt már előre jelezte a Szenci találkozó a Csemadoknak, 5-én, 6-án januárban, ahol a csemadokosok kénytelenek voltak konfrontálódni Durai Miklósnak azzal a nézetével, hogy ugyan szükség van egy egységes etnikai pártra, de ez a párt nem lehet a Csemadok, ugyanis, és itt Durait idézem, nem léphet fel a magyarság egy olyan szervezettel, amely a sztálinizmus maradványa. A Csemadokat le kell rombolni, és a helyén egy új szervezetet kell létrehozni. Ez egy nagyon ismert idézet Durai Miklós. Úgy is mondhatnánk talán, hogy Durai elvetette a Csemadokot, mint szervezeti keretet, viszont ami nagyon fontos, Durai nem vetette el a Csemadokot, mint társadalmi bázist, hiszen ő az egységes etnikai pártnak a kiépítését elsősorban a Csemadok társadalmi bázisára akarta alapozni. Most feltetnénk itt a kérdés, hogy melyik valósult meg ebből a két modellből. Hát azt hihetnénk, hogy az első választások alapján hogy az FMK modell, ahol egy többszínű modell, de nem teljesen így van, hiszen az FMK-sok nem úgy képzelték ezt a többszínűséget, hogy megvalósult, illetve nem teljesen úgy valósult meg az egységes etnikai modell sem, mint ahogy azt mondjuk a csemadokosok vagy duraik elképzelték. Végül még nagyon röviden arról, hogy ha megnézzük, nagyon érdekes megalapításokat lehet tenni, abból kifolyólag a három párt közül is, ha megnézzük, hogy kik alkották ennek a pártnak kezdetben a vezérkarát, honnan jöttek, milyen eszmék körül szerveződtek. Ez csak nagyon röviden szeretném elmondani. Nagyon keveset akarnék az FMK-ról, hiszen ezt ismerjük a legjobban. Ha az FMK-sokat én alapul vettem a 10 szerintem akkor legfontosabb FMK-st, és azt mondtam, ha tulajdonképpen, hogyha őket megnéznénk, akkor az jön ki, hogy elsősorban az FMK a jogvédőbizottságnak úgynevezett második generációja köré szerveződött, illetve az Iródia köré szerveződő fiatal értelmiségiek alkottak, akik tulajdonképpen durai amerikai útja alatt átvették az ellenzékben a tényleges vezetőszerepet. Politikailag mindenképp ez a garnitúra volt a rendszerváltás legképzettebb része. Azok, akiket a magyarországi demokratikus ellenzék, hogy így mondjam, felkészített már arra, ami ő rajuk volt 89 után. Nekik nem csak arról volt elképzelésük, hogy mit kell lerombolni, hanem arról is volt elképzelésük, hogy mit kell felépíteni, mit és hogyan. Csináltam egy ilyen listát, azzal előtt, hogy ebből a 10 legfontosabb FMK-sból 7 humán értelmiségiek voltak, tehát mindenképp a humán értelmiségi adott a meghatározó szerepet. 5-nek közülük konkrét ellenzéki múltja van, tehát az FMK-ban jelentős szerepe volt az ellenzékiségnek. És 7 közülük kifejezetten fiatalok voltak, én 35 évet vettem önkényesen a határnak, azt mondtam, hogy ez így, hát úgyis, és nem volt közöttük egyetlen olyan se, aki beépült volna a párt nomenklatúrájába, tehát magasan lett volna. Tehát ez egy olyan szerveződés volt, amelyet fiatal, humán beállítottságú ellenzéki értelmiségek hoztak létre. És ez azért hangsúlyozom, mert ha megnézzük a másik két pártot, egész más jellemzés jön ki, hogyha 10 embert megnézzük. Az MKDM az a kakuktojás, egyébként legnehezebb az MKDM-mel kezdeni valamit, hiszen nem standard politikai pártként indul el. Ha megnézzük az első programját is, abban az első programban is tulajdonképpen az elmúlt rendszer legnagyobb bűneinek az egyház ellenséget tartottak, de nagyon keveset szólnak annak a párt államnak az egyéb elnyomó jellegéről. Ezért programjából egy számos olyan dolog hiányzik, amely standard párt programjában benne van. Megalakulásáról tudjuk azt, hogy az FMK-ból kezdeményezik ennek a pártnak a megalakulását, akik fontosnak tartják, tehát a Független Magyar Kezdeményezés, hogy létrejöjjön a magyar politikai palettán egy olyan erő, amely a magyar pártpolitika konzervatív oldalát képviselné. Az FMK közvetíti azokat a találkozókat is, amelyek egyébként az MKDM politikusai és a KDH politikusai között zajlanak részben, Pozsonyban részben, Nyitrán és másütt. Tudjuk, hogy ezek a találkozók kudarccal végződnek összességében, hiszen nem a KDH mellett jön létre ez a párt. Nagyon fontos az is, hogy Durai magyarázata szerint, most őt idézem, a MKDM az FMK teremtménye, hogy az egységes magyar konzervatív réteget megossza. A legnagyobb probléma ennek a pártnak az volt, és nekem is, amikor ezt a 10-es listát összeakartam, hogy nem voltak személyiségei. Én azzal találkoztam, míg a Független Magyar kezdeményezésnél könnyen találtam 10 embert, akit megnéztem, hogy honnan jöttek, míg az MKDM-nél szinte problémát jelentett 10 egyéniséget összehozni. Ma se igen tudnánk visszaidézni, hogy ki volt 10 olyan ember ennek a partnak. Nem is lehet őket egyértelműen kategorizálni, hiszen inkább idősek ugyan, de nem feltétlenül jellemző, inkább reál értelmiségek, de se feltétlenül jellemző, pártfunkció sem jellemző rájuk, tehát nem kapcsolódtak be a pártstruktúrákba, illetve az ellenzékiség sem jellemző rájuk. Majdnem azt mondom, ők készítették az átlag embert, aki se ellenzéki nem volt, se a pártstruktúrákban benne nem volt. Lehet, hogy ez is egy érdekes momentum, hogy miért lettek később ők, akik meg tudták szólítani az embereket, mert se nem képviselték egyik oldalt sem. Tehát egy ilyen átlagot nyújtottak. És végül az együttélés. Az együttélés Durai Miklós magyarázata szerint azért jött létre, mivel nem volt a magyaroknak saját képviselete, ugyanis ő utólagos politikai konstrukciói van, az FMK-t nem tartotta annak. Nagyon érdekes, hogy az együttélés programjában, és ezt már természetesen többen elmondták, deklaráltan nem szerepelt egyetlen klasszikus eszmeáramlat sem, illetve gyakorlatilag nem szerepelt benne a kommunista rendszernek a bírálata sem. Aminek elsősorban üzenetértéke volt, annak, ami nem szerepelt benne, tehát azzal, hogy nem kötelezte el magát a párt egyetlen eszmeáramlat felé sem, és azzal, hogy nem bírálta nyíltan a kommunista diktatúra, gyakorlatilag lehetőséget teremtett arra, hogy egyfajta néppárti jelleg alakuljon ki, és beléphessenek oda azok is, akik mondjuk az FMK-ban természetesen a pártállami szerepvállalások miatt nem léphettek volna be. Így kezdettől fogva ez egy néppárti jellegű. Ha 10-ből megint kiválasztottam 10 embert megnéznénk, akkor 8 ember alapvetően az idősebb generáció tagja. Az, hogy humán vagy reál értelmiségek, nem volt releváns. Viszont a párt nomenklatúrába beépültek aránya jóval meghaladja az ellenzéki múlttal rendelkezők arányát, tehát gyakorlatilag itt igazából azt lehetne mondani, hogy csak Durai volt az, akinek határozott ellenzéki tevékenysége volt a ítélésből. És akkor még nem beszélünk arról, hogy amiről itt ma már sokszor volt szó, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatokkal való kapcsolatokról, amely szintén meghatározó lett egy part Durajának. Amitől a másik két part nem is egyforma mértékben, de tulajdonképpen azért ők jóval kevés voltak érintett. Hát az élet, azzal fejezném be, hogy az élet a mai napig nem döntött el, hogy melyik modell jó a két modell közül. Én úgy érzem, ugyanis akik mi így kimaradtunk ebből a politikából és kintről nézzük ezt, mi természetesen szűknek érezzük az egy partrendszernek a kereteit, vagy legalábbis én, de hát most ebben a helyzetben én vagyok, aki így minden beszélhet. Másrészt azonban a több partrendszer, úgy érezzük azt is, hogy a több partrendszerhez szükség lenne az, hogy legalább olyan határozott politikai stratégia akarjanak a több partrendszer kialakulása mellett, mint amivel az FMK rendelkezett 80-ban. Én ezzel